Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ez nem tartott sokáig. Johannes Hahn uniós biztos elfogadta a meghívásom, de csak budapestig hajlandó eljönni. A vita tárgyát képező déli határkerítéshez már nem. Így kommentálta Varga Mihály azt, hogy az Indexen vasárnap megjelent információkkal szemben az uniós költségvetési biztos mégsem nézi meg a határkerítést. A pénzügyminiszter emlékeztetett, arról a schengeni határról van szó, ahol több ezer magyar határőr rendőr dolgozik azért, hogy az Európai Unió területére senki ne lépjen be illegálisan. Az ukrán-magyar határszakaszon 4626-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 4064-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 40 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Elfogadhatatlanok a kötelező európai sorkatonaság bevezetéséről szóló őrült ötletek, a kormány nem fogja engedni semmi szín alatt, hogy közép-európai és köztük magyar fiatalokat küldjenek az ukrajnai háborúba, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az Európai Uniós Külügyi Tanácsülését követően. Szijjártó Péter érintette az Oroszországgal szembeni 14. szankciós csomag tervezetét is, rámutatva, hogy az jelen formájában ellentétes Magyarország gazdasági érdekeivel, ráadásul hazánk energiaellátásának biztonságát is veszélybe sodorná, a kormány ezért ezt nem hajlandó megszavazni. A kormány továbbra sem támogatja Mark Rutte jelöltségét a NATO főtitkári tisztségére, mivel az Észak-Atlanti Szövetségben alapvető fontosságú a 100%-os bizalom, márpedig a holland miniszterelnök korábban Magyarország térdre kényszerítéséről beszélt, jelentette ki a tárcavezető Marosvásárhelyen. Szijjártó Péter az RMDS elnökével Kelemen Hunorral közösen rendezett tájékoztatóján üdvözölt, hogy Klaus Jornis román elnök személyében most van keleti jelölt a tisztségre. A Kijevnek átadott NATO fegyverek azonnal ukrán tulajdonba kerülnek, így képesnek kell lenniük arra, hogy azokkal csapást mérjenek legitim katonai célpontokra orosz területen, jelentette ki a szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg Szófiában ismertette álláspontját a NATO parlamenti közgyűlésének ülésén. Nincs joga a NATO főtitkárnak ahhoz, hogy a szövetség összes tagja nevében nyilatkozzon egy olyan kérdésben, amelyet nem vitattak meg közösen, reagált Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Lengyelország csatlakozni akar a Litvánia, Lettország és Észtország által tervezett határvédelmi vonalhoz, hogy közös rendszer jöjjön létre az Európai Unió keleti határán. A lengyel hadivezetés ismertetése szerint Varsó azt szeretné, hogy a több mint 900 milliárd forint értékű keleti pajzs egységes egészet képezzen a Balti Nemzetvédelmi Vonal nevű projekttel. Lengyelország utazási korlátozásokat vezet be az ország területén tartózkodó orosz diplomatákkal szemben, jelentette be a lengyel külügyminiszter. Radoszláv Sikorszki indoklása szerint Moszkva hibrid háború részese az Európai Unió ellen, így Lengyelország ellen is. Az első nap 7200 levélszavazatot adtak le a külképviseleteken a Magyarországon vagy más uniós tagállamban lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok az európai parlamenti választásra, derül ki a Nemzeti Választási Iroda reggeli adataiból. Az érintettek levélben szavazhatnak az EP választáson, ehhez május 15-éig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe. A Hamász felfüggeszti részvételét a tűzszüneti tárgyalásokon a Rafahi támadás miatt. Legkevesebb 45 palesztin vesztette életét a gázai övezet déli határán található városban, a vasárnap esti izraeli légi csapásban, a Hamász irányította a helyi egészségügyi hatóság szerint. Tűzpárbaj tört ki egyiptomi és izraeli katonák között Rafahnál. Egy egyiptomi katona meghalt, több megsebesült tegnap. Az izraeli hadsereg azt állítja, hogy az egyiptomi katonák nyitottak tüzet elsőként, ugyanakkor kairói tisztviselők ezzel szemben azt mondták, hogy a lövöldözés izraeli oldalról indult. Fokozni kell az erőfeszítéseket a Hamász-Palesztin terrorszervezet túszainak minél előbbi kiszabadítása érdekében, valamint rendkívül fontos a vörös-tengeri szállítási útvonalak biztonságának garantálása is, jelentette ki a külügyminiszter az Európai Uniós Külügyi Tanácsülését követően. Szijjártó Péter beszámolt arról is, hogy több kollégája az ülésen úgymond nekirontott Georgiának, de a kormány a közelgő magyar EU elnökség idején is határozottan támogatni fogja a tbiliszi integrációját. A magyar álláspont a szíriai háború vonatkozásában is békepárti és migráció ellenes. Magyarország ezért tekintélyes humanitárius és fejlesztési felajánlást tett a 8. adományozói konferencián, közölt az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Egyiptom számára például a szíriai menekülteket ellátó egészségügyi infrastruktúrájához tárgyi adományokkal járulunk hozzá, ismertette az Beitrisztán. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, csak helyenként lehet zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
2004-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia életre hívta a Magyar Katolikus Rádiót. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Veres Andrással, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével, Győri megyés püspökkel beszélgetünk, aki abban az időben a Püspöki Konferencia titkári feladatait látta el. Így emlékezik.
A püspöki konferenciába én 1998-ban kerültem be, mint titkár, és már abban az időben többször terítéken volt a katolikus rádió ügye. Az akkori elnök, Seregi érsek úr úgy döntött, hogy miután egy kicsit bátortalanság mutatkozott az országos rádió elindítására, akkor ő helyileg Egerben elindít egy rádiót, amivel kipróbálja és bemutatja, hogy ez országosan is jól működhetne. Úgyhogy ezt éveken keresztül próbálgattuk előkészíteni, hogy egy országos rádiót hívjunk létre. Úgyhogy amikor a sajtóiroda vezetésére kerestem segítséget, akkor Juhász Judit asszony szólítottam meg, akiről tudtam, hogy előzőleg a Kossuth Rádiónak is volt már igazgatója, tehát bíztunk benne, hogy az ő szakmai ismerete segíteni fogja ennek a dolognak a megszületését, és ő szívesen vállalta is, és hát elkezdtük akkor együtt tervezgetni a rádiót, és így születhetett meg végül is a döntés, hogy akkor országos frekvenciát igényeltünk, akkor még a középhullámon, hiszen egyedül azzal volt biztosítható, hogy országos lefedettséget biztosítson, sőt, vágyaink között szerepelt az, hogy egy kicsit a határon túlélő magyarsághoz is eljuthasson, és úgy tudtuk, hogy a középhullámon ez felvidék, délvidék, de egy kicsit még a Partium felé is hatékony tud lenni, és ez működött is, hála Istennek. Akkor Juhász Judit asszony és munkatársai összeállítottak egy olyan műsorrendet, amellyel gondoltuk, hogy tudnánk az összmagyarságot is megszólítani, és egy olyan közszolgálatosságot megvalósítani a katolikus rádióban, amely egésznapos rádiózásra is alkalmassá teheti a katolikus rádiót, tehát olyan fajta műsorok szerepeljenek, amely fiatalabbakat is, idősebbeket is le tud kötni, és akkor, ha aki rádiózik, akkor ott is marad azon a csatornán. Ezzel remélem sikerült is részben, vagy teljes egészében, és így indult el a katolikus rádió.
A rádió vezérigazgatója, a püspöki konferencia egyik tagja, Spányi Antal megyés püspök, már 20 éve.
Akkor a püspöki konferencia őt kérte föl, mint aki Budapesthez is közel van, és ő vállalta is ennek a rádiónak a felügyeletét. Még akkor is, hogyha kimondottan a napi munkában neki nem kell részt venni, de egy állandó felügyeletet mindenképpen szükségesnek láttunk, és ő ezt örömmel vállalta, és nagyszerűen azóta is végzi.
Említettük, hogy ön 1998-tól 2006-ig a püspöki konferencia titkára volt. Tegyük hozzá, hogy 2000. január 6-án Szent II. János Pál pápa püspökké szentelte Rómában. Mit érzett akkor?
Nehéz szavakba foglalni, mert egyrészt meglepetésszerűen ért a kinevezés is, amit még 1999. október 22-én kaptam meg, azzal a meghagyással, hogy a Szentatya Rómában kíván püspökké szentelni. Gondolom kívülállók számára is érthető módon a megilletődöttségen túl egy nagyfokú bizakodás az isteni gondviselésbe ébredt föl bennem, hogy én ezt nem kerestem, de ha ezt kéri az egyház tőlem, akkor igyekszem ennek a feladatnak is Isten segítségével megfelelni, és vállaltam természetesen a püspökké szentelést. Nagyon nagy megtiszteltetés volt már maga a kinevezés is, de az még egy plusz nagy ráadás volt, hogy a Szentatya maga szentel püspökké Rómában, a Szent Péter Bazilikában, úgyhogy ez a megtiszteltetések olyan nagyfokú megnyilvánulása volt, és a bizalomnak olyan fajta kifejezése, de csak igennel is odaadással, az odaadás megújításával lehetett válaszolni.
A rádió megalakulásakor a cél, hogy a keresztény életfelfogást és erkölcsiséget megerősítsék és terjesszék határon belül és határon kívül is.
Számunkra egyetlen fontos cél volt, és azt gondolom, hogy ez ma sem változott, hiszen mindannyiszor, amikor rádióról beszélünk, akkor ezt, ha nem is ezekkel a szavakkal, de tartalmilag ezt megfogalmazzuk újra és újra, hogy az lenne a lényeg, hogy a keresztény értékrend és az evangelizáció folyamatosan jelen legyen a rádió programjában, hiszen biztosak vagyunk afelől, ha Jézus ma élne, akkor használná ezeket a modern eszközöket, amelyek ma rendelkezésünkre állnak a tömegkommunikációban. Enélkül azt gondolom, hogy ma már nem is igazán lehet sok emberhez eljutni, mindenki valamilyen formáját a social médiának használja, tehát nekünk is jelen kell lennünk. Ha Jézus azt mondta, hogy hirdessétek az evangéliumot minden embernek, akkor feladatunk, hogy ezeket az eszközöket jól használva az evangélium terjesztésére fordítsunk minden energiánkat.
Önt 2006. júniusában 16. Benedek pápa szombathelyi megyéspüspökké nevezte ki. Mit adtak az azt követő évek az egyházmegye és az ön életében?
Igen, 2006. augusztus 5-én kerültem beiktatásra Konkoly püspök úr nyugdíjba vonulása után a szombathelyi püspöki székbe. Ez az életemben egy nagy változást hozott, hiszen Budapestről Szombathelyre költöztem, illetve akkor már nem én voltam a püspöki konferencia titkára, és amit szintén fontosnak éreztem, lemondtam a püspöki konferencia szóvivői szerepéről is, hiszen azt lehetett érezni, hiszen előtte sok-sok éven keresztül csináltam, hogy csak Pestről lehet ezt a szolgálatot elvégezni, vidékről nem, illetve hát egyházmegy és püspöki feladataim bőven adnak annyi feladatot, hogy már ezt én nem tudom vidékről végezni. Így átadtam a utódomnak, a következő titkárnak a konferencia szóvivői szerepét is. Ezben azt is jelentette, hogy neki kellett egyház kommunikációjára odafigyelni, illetve ennek a területnek a munkáját is végezni.
Eltelt 10 év. És 2016-ban, május 17-én Ferenc pápa a Győri Egyházmegye püspökévé nevezte ki. Beiktatására júliusban került sor a Győri Székesegyházban. Azóta is az egyházmegye szerves része.
Előtte egy évvel, 15-ben megválasztottak a püspöki konferencia elnökévé, és föltételezem, hogy ennek a munkának a könnyítésére is történt ez a döntés, hogy szombathelyi püspökségről Győrbe kerültem áthelyezésre. Itt is nyugdíjba ment elődöm pápai püspök úr, és az ő helyére kellett belépni. Ez hát óriási könnyebbséget jelentett, mert bár vidékről ellátni az elnöki szolgálatot nem kis kihívás, de mégis azért akkori útviszonyok között még nem létezett az M86-os. Győrtől is mindig másfél óra állt előttem, mire lejutottam Szombathelyre. Ez oda-vissza naponta, amikor Pestre kellett menni, ez plusz 3 órát jelentett utazást. Szinte lehetetlennek tűnt volna, hogy akár egy periódust, vagy 5 évet végig lehetett volna így csinálni, és Győrből azért ez könnyebbé vált.
A Győri Egyházmegyében melyik tevékenysége az, amelyikre a legbüszkébb?
Büszkeség a mi területünkön nem biztos, hogy jó tanácsadó lenne, mert az ember mindig egyrészt a kötelességét teszi. Jézus azt mondta, ha mindent megtettünk, akkor is csak annyit mondjunk, hogy megtettük, ami tőlünk tellett. A kötelességünk volt, és minden más az Úristennek a műve, hogy gyümölcsöt is hozzon, amit megtettünk egy adott ügyért. Ami mondjuk a legfontosabb volt az elmúlt időben, intézményrendszerben olyan fejlesztéseket kellett, vagy lehetett végbevinni, amelyek nagyon kívánatosak voltak már, hiszen ha az elkövetkező évtizedekben helyt akarunk állni, akár az oktatás, akár a szociális területen, akkor sok mindent kell tenni. De a legalapvetőbb dolog pedig mindenféleképpen az a hitéleti erőfeszítés, az a pasztorális munka erősítése, amely reményeink szerint a hitet képes erősíteni, és nem utolsó sorban ezekhez az egyházi intézményekhez megadja azt a hitben erős személyzeti hátteret is, akikkel működtetni lehet ezeket az intézményeket, úgy, ahogy az egyháznak ez szándékában áll.
Tehát a hit ereje saját életünkben is nagyon fontos, de fontos szempont a rádió működésében is.
Egyértelmű, igazában csak az érti, hogy mire lehet szükség egy katolikus rádióban a hit az evangélium továbbadásához, aki maga is éli a hitét, rendszeresen szentségekhez járul, akinek kapcsolata van az egyes hívő közösségekkel, hiszen ezek mutatják meg azt a utat, hogy hogyan tudunk a mai emberhez, a kereső emberhez, vagy talán a csak világban eszmélődő emberhez szólni az evangéliumon keresztül.
Ferenc pápa gyakran hangoztatja, tanúságot teszünk arról, hogy hiszünk abban, amit csinálunk, és aszerint cselekszünk, amit hiszünk.
Hogyha valaki mélyen hisz, az Istenbe vetett hite erős, akkor egészen biztosan, akár papként, szerzetesként, akár világiként arra törekszik, hogy Isten ügye előre mozduljon, az evangélium minél szélesebb körben ismerté váljon. akiben nem él ilyen erősen a hit, az megelégszik a kevesebbel is, mondhatnám a silányabbal is. Sík Sándornak van egy gyönyörű verse, ami mindig eszembe jut. Ennek az a címe, hogy Menj meg Uram a szürkeségtől. Korunkban van egy ilyen kísértés, hogy ilyen átlag kereszténységen megelégszenek, sokan szürkék maradnak, nem igazán lelkesek, nem igazán erősek a hitben, márpedig akkor az nem fog hivatásokat sem szülni, és az egyház ügye is ott azon a helyen, ahol ilyen emberek vannak többségben, bizony hiányt szenved.
Valójában tehát a keresztény embernek a küldetése világos, az, hogy hiteles legyen.
Hiteles legyen és élő legyen, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartanám. Nem kétséges. Szeretetre az ember szeretettel akar válaszolni. Ha megtapasztalja, fölismeri Isten szeretetét, akkor szinte nem is akar már más tenni, mint arra a szeretetre válaszoljon. Ugyanúgy van, mint az emberek közti szeretetben. Ha felismerem valakinek az irántam való szeretetét, akkor nem ismerek áldozatot, akkor nem félek semmitől, hanem ezt a szeretetet szeretném szeretettel viszonozni. Ez így van az Isten iránti szerelemmel is, és biztos vagyok benne, hogy ahol, és erre utaltam már az előbb is, ahol élő hitű emberek élnek, ott hivatások is születnek, mert szükségszerűen Isten ma is hív sok embert ő szolgálatára, de csak ott tudják ezt a hívást fölismerni, ahol látják maguk körül az emberek, hogy ott a többi ember is Isten ügyéért lelkesedik.
Ferenc pápa egy éve is tett apostoli látogatást hazánkban. Elhozta hozzánk Krisztus örömhírét.
Nagy öröm és megtiszteltetés volt ez számunkra, bátran merem mondani, miután sok emberre beszélgettem róla, hogy még a kevésbé vallásosak, vagy talán még a nem vallásosak számára is egy örömteli esemény volt az, hiszen ha csak abba gondolunk bele, hogy mennyire békés és nyugodt volt a társadalmi élet, a közélet is azokban a napokban, akkor már egyetértünk, hogy az egy rendkívüli időszak volt az a néhány nap, amit a Szent Atya itt töltött, és az is biztos, hogyha valaki az ő megszólásait, ige hirdetéseit hallgatta, akkor nem igaz, ha nem volt hívő az illető, akkor is nem igaz, hogy nem érzett magában késztetést arra, hogy abból valamit ő maga is megvalósítson, hiszen a Szent Atya annyira egyértelművé tette akkor is, hogy Budapest, Magyarország, a hidak városa, egy hídország, kell, hogy mi fölismerjük azt a küldetésünket, hogy nekünk kelet és nyugat között a béke megteremtői, megvalósítói kell, hogy legyünk, segítsünk a kultúrák közti kapcsolódásokban, és legfőképpen, hogy az evangéliumi szeretet legyen ennek a motiválója, márpedig az evangéliumi szeretet az minden ember számára jót tesz, ha hívő, ha nem, hiszen a feltétel nélküli irgalmas, áldozatos szeretet az minden embernek fontos, mindnyájunknak szüksége van rá.
A Nemzeti Zarándoklat megköszönte áprilisban Rómában a Szent Atya látogatását. Ön ismét találkozott a pápával, de ezt megelőzően. A Lateráni Bazilikában a Szent Misének ön volt a fő celebránsa és szónoka. Mint mondta, imádkozzunk nemzetünkért, hogy mindenki eljusson Isten ismeretére.
Minden embernek, magyar honfitársaimnak is kívánom, mert ennél fontosabbat én nem ismerek az életben, mert újra szeretném aláhúzni, hogy Isten szeretetét minden ember felismerheti, csak észre kell vennie, és nyitott szemmel, nyitott füllel, nyitott szívvel kell járni a világban. A Teremtő Isten emberek iránti szeretete, az megtapasztalható lépten nyomon, és hogyha valaki ezt megérti, felismeri, akkor ő maga is jobb emberré akar lenni. Lehet, hogy nem lesz azonnal vallásos, de hogy jobb ember akar lenni, az egészen biztos. Amikor fölismeri, hogy egyedül a szeretetnek van értelme ebben a világban, amely legtöbbet attól szenved, hogy szeretetlenség hiánya mutatkozik. Több területen is nekünk, hívőknek ebben kell, ezt a hiányt kell valamiképpen eloszlatnunk, ebben kell tevékenykednünk, és bízunk benne, hogy egyre inkább sikerülni is fog.
Az ön elmondata is erre utalhat, hogy elvitte őt Jézushoz.
Igen, ez akkor választottam, kimondottan ezzel a szándékkal tettem, ami a papi hivatásomat, püspöki hivatásomat leginkább ki tudja fejezni, és ebben találtam meg. Ez igazából a Szentírásból kölcsönzött szó, amikor András és János, keresztelő János útmutatására találkozik Jézussal, akkor András nagyon lelkesen másnap, amikor találkozik testvérével, Péterrel, mondja neki, hogy megtaláltuk a messiást, és elvitte őt Jézushoz bemutatni. Ez a feladatom, ezt a szolgálatot vállaltam, és igyekszem is legnagyobb tudásommal és elkötelezettségemmel tenni, hogy másokat is elvigyek Jézushoz.
A rádiónk elmúlt két évtizedes formálódások, kihívásokkal voltak teli. Az ön életében is található a kihívások az elmúlt évtizedekben?
Hát azt gondolom, hogy ez az életünknek a természetes része, bár azt is hozzá kell tenni, hogy rendkívüli kihívások is voltak, hiszen elég csak a Covid-ra visszagondolnunk, gazdasági válságra vagy éppenséggel, amikor lehetőség nyílt rá, akkor egyházi épületeink, templomaink felújítása, iskolák felújítása, mind-mind azért rendkívülinek számít, de ugyanakkor azt is hiszem, hogy a gondviselés azért adja elénk ezeket a feladatokat, hogy ezekkel is erősítsük a mindennapi ige hirdetésünket, és előkészítsük a következő nemzedékeknek a lehetőségét, hogy ők is az evangélium útján haladhassanak, hiszen mind a templomban való Isten tiszteletünk, különösen szentségi szolgáltatásaink mind-mind alapját adják a keresztény életnek, és ha ehhez még azokat az intézményeket is megtaláljuk, ahol intézményesen tudunk az evangélium értékrend szerint nevelni, oktatni, akkor ez nagyon hatékony tud lenni, és tegyük a kötelességünket, hogy a jövő nemzedékeknek is a krisztusi, az evangélium út ismert legyen és járt legyen.
Ezt az utat járja be a Magyar Katolikus Rádió is, mint az örömhír hangja, aktív szerepet vállalva a katolikus egyház tanításának hirdetésében. És most pünkösd ünnepére készülünk. Ön szerint mi az üzenete az ünnepnek a jövőre nézve?
Vissza kell gondolnunk a pünkösdi eseményekre, mindenki ismeri a Szentírásból, hogy az apostolok együtt voltak az utolsó vacsora termében, és várták a Jézus által megígért szent lelket, és mikor a Szentlélek lángnyelvek formájában leereszkedett rájuk, akkor a bátortalan félénk apostolokból bátor ige hirdetők lettek. Ma is ez kellene. Sok ember bátortalan a hit megvallásában. Nekünk nem lehet más feladatunk, mint a lélek erejében bízva a hitről tanúságot tenni, már csak azért is, mert láthatjuk, hogy miként az apostoloknak annak idején meg kellett küzdeni a más vallásúakkal, vagy a nem hívőkkel, napjainkban ez a kihívás nem lett kisebb, sőt, azt gondolom, hogy talán nagyobb, hiszen egy olyan fajta elvallástalanodás vesz bennünket körül, vagy éppenséggel az iszlámnak a megjelenése, akik sajnálatos módon többször épp a keresztényekkel szemben fogalmazzák meg a maguk identitását vagy szándékait, akkor még inkább érezzük, hogy a lélek erejéből való tanúságtételre rendkívül nagy szükség van. Éppen ezért törekednünk kell arra, hogy azt a feladatot, amit kaptunk, amit a Szentlélek bennünk véghez tud vinni, azt akarjuk teljes odaadással tenni, akkor hiszem, hogy az egyház ügye nem fog csorbát szenvedni sehol, még akkor is, hogyha időnként megpróbáltatásokon keresztül vezet az út.
Püspök úr, hogyan gondolkozik, vagy mi a véleménye a rádió jövőjét illetően?
Hát mindenek előtt az, ami eddig a jó hírnöke legyen. Nyilván a mindennapi kihívások megmutatják egy kicsit az utat is, hogy hol kell erősíteni, vagy hol lehet elengedni dolgokat, de mindenféleképpen az az egyetlen szándék vezessen mindenkit, hogy az evangéliumról, az örömhírről tegyünk tanúságot.
Kedves hallgatóink, Veres Andrással, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével, Győri megyés püspökkel beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket Krisztus papságáról a Szentírás alapján. Mindez ideig megállapítottuk, hogy Jézus a Szent és az egyedüli pap, és az ő papsága véget vett a régi papságnak, a lévi papságának. A biblikus teológiai szótár így folytatja. Ez a papság lényegében gyökeredzik, amely őt különösképpen közvetítővé avatja. Egy személyben valódi ember, aki egészen a kísértésig megosztja velünk szegénységünket, ugyanakkor Isten igaz fia, aki az angyalok fölött áll. Ő az egyetlen és örök pap. Ő egyszer s mindenkorra beteljesítette az áldozatot az időben mindenkiért. Most már örökre ő a közben járó, az új szövetség közvetítője. Vagyis Krisztus papsága abban magasztosul föl, hogy ő egyszerre ember és az emberiség nevében hozza meg az áldozatot, és egy személyben ő az örök ige, aki az Istennél közben jár az emberekért. A biblikus teológiai szótár így folytatja: valójában egyik cím sem meríti ki Krisztus misztériumát, mint az Atya elválaszthatatlan fia, az egész emberiséget magában egybefoglaló emberfia, Jézus egyszerre az új szövetség főpapja, a messiás király és az Isten igéje. Az Ószövetség megkülönböztette a király és a pap közvetítését, vagyis az evilágit és a lelkit. A pap és a próféta közvetítését, az intézményt és az eseményt. Az értelem számára szükséges a kinyilatkoztatás sajátos értékeinek megkülönböztetése, mivel transzcendenciája miatt Jézus fölötte áll a történelem eseményeinek, vagyis ő valóságosan Isten, a közvetítés különböző fajtáit tudja egyesíteni önmagában. Mint fiú, ő az örök ige, aki beteljesíti és felülmúlja a proféták üzeneteit, mint emberfia, magában foglalja az egész emberiséget, annak olyan tekintéllyel és szeretettel kormányzó királya, amely ő előtte nem volt, de utána sem. Egyedül közvetítő Isten és Isten népe között. Ő a tökéletes pap, aki által az emberek megszentelődnek. A biblikus teológiai szótár tehát azt az igazságot fogalmazza meg, hogy az új szövetségnek egyetlen főpapja van, s ez Jézus Krisztus. Ő hozza az áldozatot, ő hozza az emberek megszentelődését, és ő az egyetlen közvetítő Isten és ember között. A következőkben a biblikus teológiai szótár arról beszél, hogy megfogalmazza Jézus akárcsak saját magának, népének sem tulajdonítja kifejezetten a papságot, de soha nem szűnt meg papként cselekedni. S úgy tűnik, hogy az új szövetség népét papi népnek tartotta. Áldozatának felajánlásával és az ige szolgálatával Jézus papnak nyilatkoztatja ki magát. Még egyszer hangsúlyozva, soha nem mondja magáról, hogy ő a pap, de maga az élete, áldozata ezt sugallja. Az is megdöbbentő tény, hangsúlyozza a szótár, hogy övéi közül mindenkit meghív papságának ebben a kettős tevékenységében való részvételre. Minden tanítványnak föl kell vennie a keresztjét, Máté evangélium a 16. fejezet 24. vers és a következők. Mindenkinek innia kell az ő kelyhéből, szintén Máté evangélium a 20. fejezet 22. versétől. Az ő üzenetét kell hirdetniük, Lukács evangélium a 9.60. Róla kell tanúságot tenni egészen a haláláig. Máté evangélium a 10. fejezet 17. verstől a 42. verséig. Amint Jézus minden embert részesít a fiú és a messiás király címeiben, ugyanúgy papokká is teszi őket. Megjegyzem, ezt fogalmazza meg a II. Vatikáni zsinat, amikor azt mondja, hogy mindenki részesül Krisztus általános papságából. Az apostolok Jézusnak ezt a gondolatát fejtették ki, amikor úgy mutatták be a keresztény életet, mint egy liturgiát, mint az egyetlen papságban való részvételt. Pál apostol a Filippiekhez írt levelében azt mondja, a hívők hite áldozat és fölajánlás. 2. fejezet, 17. vers. Az a segítség, amelyet a Filippiek egyházától kap, kellemes illatú, Istennek tetsző áldozat. 4. fejezet, 18. vers a Filippi levélből. Számára a keresztények egész élete egyetlen papi tevékenység, felhívja őket, hogy ajánlják föl testüket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Római levél 12. fejezetének első versében azt mondja, ez legyen szellemetek hódulata, kultusza. Ez a hódulat az Úr dicséretéből, jó tetteiből és az anyagi javaknak a közös beadásából áll. Szent Jakab levele pedig részletesen ír azokról a tettekről, amelyet az igazi kultusz jellemzik. A nyelv megfékezése, az árvák és özvegyek látogatása és távolmaradás a világ szennyétől. 1. fejezet 26. versétől. Péter apostol levele és az apokalipszis, vagyis a jelenések könyve, világosan beszélnek a keresztény népnek Izrael királyi papságát tulajdonítják. Az ószövetségi proféták ezen jogcímen hirdették, hogy az igaz Isten igéjét Izraelnek kell elvinnie a pogán népek közé, biztosítani annak kultuszát. Ezután a keresztény nép tölti be ezt a feladatot. Ezt Jézus kegyelme által teheti meg, aki részesíti a király és a papság és a messiási méltóságban keresztény népét. Természetesen nem azt jelenti ez, hogy Jézus nem akar papságot, külön szentségi papságot. Így ír erről a biblikus teológiai szótár. Megállapíthatjuk azt a tényt, hogy Jézus a 12-t arra hívta meg, hogy rájuk bízza egyházának vezetését. Fölkészítette őket az ige szolgálatára, jogköréből nem egy fölhatalmazást átadott nekik. Az utolsó vacsora estéjén pedig rájuk bízta az eukarisztiát. Íme, ezek képezik a papságban való sajátos részesedést. Az apostolok pedig megértik őt. Maguk részéről vezetőket neveznek ki, hogy tevékenységüket meghosszabbítsák. Néhányan ezek közül az öreg címet viselik, presbiterosz, de néhányan az apostoli címet viselik. Azt írja a teológiai szótár, és ezzel fejeznénk be a mai elmélkedést, hogy Pálnak az apostolságra és a karizmákra vonatkozó meggondolásai már az egyház szolgáló papsága felé irányulnak, a közösségek vezetőinek papi címeket ad, Isten titkainak gondolatai, az új szövetség szolgálata, az apostoli igehirdetés, prédikáció, liturgikus szolgálata. Innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.